Szeretett testvéreim, bizonyságot ételem alapigéül az előbb hallottakhoz olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. részének a 35. versét. Pál apostol efezusi beszédéből hallunk egy részletet. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Amen. Szeretett testvéreim, az iménti rövid részlet az antiókiai gyülekezet életéből megragadhatja nem csak a most is közöttünk lévő kicsiknek a fantáziáját, hanem a felnőttekét is. Amikor tudnék, arról olvastunk, és arról szól a tudósítás, hogy voltak olyan emberek az első században, akiket Isten megajándékozott a prófétálásnak a kegyelmi ajándékával, és arról olvasunk, hogy a Jeruzsálemből érkezett tanítványok között voltak, akik ezzel a kegyelmi ajándékkal élve, és név szerint is megnevezve Agabosz, ott helyben, antiókiai gyülekezetben elmondták, hogy mi is lesz a jövőben. És ez az, ami az ember fantáziát megragadja, hogy milyen jó lenne azt mindig tudni, vagy legalábbis olykor tudni, hogy mit hoz a jövendő. És bennünket, akik az új szövetség népe vagyunk, talán mindig egy kicsit meglepetéssel ér az, hogy nem csak az Ószövetségben voltak Istennek olyan gyermekei, olyan szolgái, akiket akár a királyok mellé, akár a vezetők mellé, akár az egész népnek küldött, hogy az ő akaratát félreérthetetlenül szavakkal is, és sokszor pedig jelképes, szimbolikus tettekkel kiábrázolják, hirdessék, elmondják, hanem az új szövetség népe között is voltak ilyenek, akiket Isten erre a feladatra választott el, hívott el és küldött el. Pál apostol is megemlékezik a leveleiben a kegyelmi ajándékok között a prófétálás kegyelmi ajándékáról, mint ami tehát Istentől jön, mint amit az ő által a kiválasztottaknak ad, és mint amivel jól kell és szabad élni a gyülekezetek közösségében, úgy, ahogyan erre egy nagyon szép példát éppen az imént hallottunk. Hozzátehetjük, hogy ezekben az években és évtizedekben még nincsen meg az az új szövetség, ami a mi kezünkben van, az első keresztjén gyülekezetekben, különösen is a pogány keresztjének között nem volt olyan szentírás, amit úgy használhattak volna, mint ahogy azt mi tehetjük, amit úgy olvashattak volna, mint amiből rendszeresen megérthetik, elfogadhatják, felismerhetik Isten akaratát, hanem akkor még az apostolok tanúságtétele, a tanítványok bizonyságtétele volt az elsőleges forrása Isten akarata kijelentésének. És mindjárt ezután pedig hozzá kell tennünk, visszatérve a fantáziát megragadó helyzetre, hogy volt valaki, aki el tudta mondani, hogy mit hoz a jövendő, hogy Isten a prófétákra soha nem azt a feladatot bízta, amit mi ma futurológiának nevezünk, vagy neveznénk, és mint amivel foglalkoznak is elemzők és tudósok, hogy megpróbálják a most látható eseményekből, helyzetekből következtetve felvázolni azt, hogy vajon mi is várhat az emberiségre a közeljövőben, az eljövő években és évtizedekben. Nem ilyen az ember kíváncsiságát kielégítő, a spekulációira hatni akaró a próféta feladata, hanem Isten időszerű kijelentését, konkrét kijelentését adja tovább itt éppen az antiókiai gyülekezetnek, ahogyan hallottuk. És azt hiszem, hogy ezt érdemes egy kicsit elmélyítenünk, amit az előbb mondtunk, tudnék azt, hogy az emberben mindig ott van a kíváncsiság, hogy mit hoz a jövendő. Ott van ez a saját életére, saját dolgaira nézve is, hiszen mindenki az iskolásoktól kezdve a felnőtt koronát úgy belegondol abba, sőt, hát próbáljuk is kikövetkeztetni, hogy vajon mi várhat ránk. Persze, sokszor ezek nem olyan csodálatos dolgok, hiszen valószínű, hogy az iskolásokat előbb-utóbb felelésre hívják a táblához, előbb-utóbb dolgozatot fognak írni abból, amit most tanulnak és gyakorolnak, és a felnőtt korban is sok mindenről tudjuk, hogy el fog következni, akár a munkahelyünkben, munkahelyünkön, a hivatásunkban, akár a családi életünkben, akár a legszemélyesebb dolgainkban, hiszen tudjuk, hogy nem össze-vissza történik az életünk és folynak a dolgaink, hanem azok egymás utánjából sok mindenre rá lehet jönni. És mégis ott van az emberben ez a kíváncsiság, és olykor ez a kívánsa, és hogy bárcsak jönne valaki, aki meg tudná mondani, hogy mi lesz velem egy év múlva, vagy mi lesz velem, amikor majd felnövök, vagy mi lesz velem időskoromban, vagy egészen pontosan akarja olykor tudni valaki, hogy mi lesz ilyen-olyan évfordulóhoz közeledve az ő életével, ő vele és a szeretteivel. Szeretett testvéreim, ezt a kíváncsiságot magunkból valószínűleg nem tudjuk kiirtani. Valószínűleg felesleges fáradozás volna az, hogy mindig lebeszéljük önmagunkat arról, hogy ó, hát nem érdekes, vagy majd lesz, ahogy lesz, mondjuk ilyet szoktunk mondani, vagy hallani is, amikor bele kell törődnünk abba, hogy úgysem lehet kikövetkeztetni, úgysem biztos, hogy úgy lesz, ahogyan mi előre elgondoljuk, vagy ahogyan mások megpróbálják nekünk elmondani, hogy mi is vár majd ránk. És mégsem vagyunk magunkra hagyva, azzal együtt sem, hogy ma tudomásom szerint nincsenek ilyen proféták a mi környezetünkben, mint ahogyan azt Agaposztolról olvastuk, hogy ő kijelentést tudott tenni Isten kedve szerint és Isten akaratából, de nem vagyunk magunkra hagyva, mert azt mondhatjuk és azt érthetjük meg a Szentírás tanításából, hogy a jövőjét igazán az ismerheti meg, az tudhatja meg, aki engedelmeskedik Isten akaratának. Az, aki nem engedelmeskedik Isten akaratának, és talán éppen valamilyen praktikákkal, vagy akár tudományos módszerekkel igyekszik megtudni, hogy mi is vár ő rá, hogy mit is lenne érdemes tennie, vagy melyik irányba lenne érdemes haladnia, az éppen azért csalódhat, mert nem arra figyel, hogy mi Isten akarata ő vele, hogy azt kövesse, hogy azt tegye meg, és abból fakadóan is aztán azt következzen be tehát, amit Isten akar, hanem nagyon sokszor zúgolódik az ilyen ember, aki nem Istenre figyel, mert ő jobbat képzelt, mert ő mást szeretett volna, vagy még ha nem is rossz az, ami bekövetkezik ő vele, de ő nem ezt akarta, ő másként szerette volna. Hát még akkor, hogyha valóban megpróbáltatások érik, hogyha valóban bekövetkezik az ő életében is, mondjuk átvitt értelemben, de mégis valóságos, az az éhínség, amiről ebben a most hallott proféciában is szó volt. Hát még akkor milyen nehezen viseli, és rögtön arra gondol, hogy ő nem ezt érdemelte, hogy ő jobbat érdemelt volna, hogy neki mást kellene kapnia, miért éppen ő neki kell átélnie ezeket a megpróbáltatásokat, miért éppen neki kell szembesülni ezekkel az leküzdhetetlen vagy annak tűnő akadályokkal. Nekünk, szeretett testvéreim, azt üzeni Isten igéje, hogy minél inkább engedelmeskedünk most és mindig Isten akaratának, annál biztosabb lesz az a jövendő, amelyik ránk vár, és annál inkább megismerhetjük és kiismerhetjük Istennek az akaratát, és ezért, ami ránk vár, az nem azért nem lesz már ismeretlen, mert mintha tudnánk, hogy melyik napon mi következik majd velünk, nem írhatjuk belőle az ágendába, hogy mikor mi következik, mi történik majd velünk, de azért nem lesz ismeretlen ez a jövendő, mert maga Isten lesz ismerős, akivel együtt járjuk az életünk útját, és aki ott lesz velünk a jövendőben is. Ez az értelme az ő követésének, hogy nem csak ma szól hozzánk, nem csak ma mondja meg, hogy mi a célja és a terve velünk, hanem ezt a tervét, ezt a célját ő végigviszi, és velünk lesz holnap is, holnap után is, és az eljövendőben is. Ezért érthetjük meg azt, hogy nem annak lesz biztos a jövője, aki mindig igyekszik elkerülni a rosszat, a kellemetlen meglepetéseket, igyekszik kivédeni az őt vagy a szeretteit fenyegető veszedelmeket, igyekszik előre biztosítani különböző úton, módon, hogy minél kisebb súllyal érje őket utol, ha már jönnie kell a veszedelemnek, nem annak lesz a jövendője fényes és szép, aki csak a jót keresi mindenben, és mindig optimistán csak azt akarja elfogadni, ami az ő számára lehető legjobb, hanem annak lesz a jövendője biztos és ismerős, aki el tudja fogadni azt is, ha az Isten akarata, amit az előbb mondottak szerint összefoglalva úgy nevezhetünk, hogy éhínség, mert minden embernek az életében, különböző életszakaszokban, különböző korszakokban igenis megjelenik valamilyen módon az az élethelyzet, amikor úgy érzi, hogy ő keveset kapott, és úgy érzi, hogy segítségre szorul, és segítségre van szüksége. Isten tehát, szeretett testvéreim, nem a kíváncsiságunkat akarja és fogja kielégíteni, hanem azt várja, hogy a tetteinkhez őt hívjuk segítségül, egyáltalán az ő akaratát követve kovácsunk terveket, és hajtsunk végre mi magunk is tetteket, és minél inkább így lesz, annál inkább biztosak lehetünk a jövendőben, és annál inkább, ahogy haladunk előre, egyre ismerősebb lesz nekünk a saját jövőnk, hiszen Isten ismerős, aki velünk halad életünk útján. Kedves testvéreim, és éppen ezt láttuk az antiókiai gyülekezet tagjai között, hogy amikor megtudták azt, hogy nagy próbatétel következik, hogy éhínség fogja sújtani a római birodalom tartományait, ami a történészek úgy tudják, hogy Krisztus után 48-ban be is következett, akkor nem arra gondoltak legelőször, hogy na, ha milyen szerencsések vagyunk, hogy megtudtuk, hogy mi vár ránk, akkor most azonnal kezdjünk el tartalékokat képezni. Most azonnal kezdjünk el gyűjteni, hogy minél kevésbé érjen bennünket az éhínségnek a megpróbáltatása, hogy minél könnyebben, minél komfortosabban át tudjuk azt vészelni. Nem arra gondoltak, hogy hát nyilván azért küldte nekünk ezt a prófétát ide Isten, hogy bennünket figyelmeztessen is, minket felkészítsen arra, hogy akkor mind családilag, mind gyülekezetileg, mind itt, ahol élünk, mi magunkról gondoskodjunk, és így legyünk előrelátók, hanem a proféciát úgy értették meg, mint amivel Isten arra akarja buzdítani és serkenteni őket, hogy segítsenek meg másokat, segítsenek meg másokat is. És azt hiszem, hogy itt tényleg elcsodálkozhatunk azon, hogy mennyire különbözik az emberi, a világi bölcsesség, okosság attól, amit Istentől lehet megkapni. Mert emberileg az első gondolata mindenkinek az volna, hogy akkor felkészülök a vészterhes időkre. Hogy inkább most kezdek már el takarékoskodni, hogy maradjon akkorra, amikor szűkösség jön. Hogy már most az a felelősségem, hogy mindent megtegyek annak érdekében, hogy amikor eljön majd a veszedelem, akkor az engem minél kevésbé is hújthasson. És ezzel szemben, ami az emberi gondolat volna, az antiókiai gyülekezet tagjai arra tudtak gondolni, hogy vannak, akiknek még nehezebb a sorsuk, vannak, akiket egyre inkább üldöznek Jeruzsálemben, akinek egyre kevésbé van még munkalehetőségük is, éppen azért, mert keresztjének, akiket tehát védtelenebbül, úgy is mondhatnánk, hogy kiszolgáltatottabban ér majd a próbatétel, és felbuzdultak az ő megsegítésükre. Ez a nagyon ékes és szép példája annak, hogy Isten miért is adott tehát proféciát, miért küldött profétát oda, azért, hogy amikor felismerhették, megértették Isten akaratát, akkor felbuzduljanak másoknak a megsegítésére. És kedves testvéreim, érdemes itt megint hozzátennünk valamit, hiszen olvasunk Pál apostol leveleiben is arról, hogy Macedóniában is később majd gyűjtést rendeztek, Akhájában is a jeruzsálemi gyülekezet megsegítésére, és vannak, akik azt mondják, hogy persze, Hiszen az apostolok cselekedetéről könyvben olvasunk arról, hogy az első jeruzsálemi gyülekezetben vagyonközösséget valósítottak meg, és hát ebből következett volna az, hogy mivel mindenki beadta a közösbe, amilyen volt, és azt közösen fel is élték, persze, hogy elkövetkeztek azok az idők, amikor nem maradt semmiük, és amikor másoknak a segítségére szorultak, hogy emiatt következett volna be az a szegénység, ami aztán annyira kiszolgáltatottá tette őket, hogy másoknak egészen távoli tartományokból is segíteniük kellett ő rajtuk. Szeretett testvéreim, én pedig arra gondolok, hogy már Jézus megmondta, hogy a szegények mindig veletek lesznek. Tehát eltérők lehetnek az okok arra nézve, hogy ki vagy valamely közösség miért jut ínségre, miért jut szegénysorba, miért lesz nyomorultá. Az okok eltérők lehetnek, és nem kizárt természetesen, sőt, gyakran előfordul, hogy önhibájából történik ez meg. Velünk is megtörténhet, hogy rosszul mértünk fel valamit, rosszul döntöttünk, és aztán meg lesz annak a böjtje, és utolér bennünket. És mégsem ez a fő mondani valója az igének, mert figyelmeztet persze bennünket a felelősségre, de sokkal inkább az az igének a tanítása, amit Jézus szavai nyomán valhatunk mi is, hogy mindig vannak és mindig lesznek éhezők, hogyha kitágítjuk ennek a szónak az értelmét, ínségesek. Mindig lesznek olyanok, akik épp az előbb mondottak szerint is, akik úgy érzik, hogy őnekik nincs meg mindenük, akik úgy érzik, hogy őnekik még szükségük van valamire. Mindig vannak és lesznek éhezők, vagy testi értelemben így, az éhénység és az anyagi szükséget látásnak az értelmében, vagy pedig lelki értelemben, amit ma is gyakran látunk magunk körül, hogy jól megy a sora valakinek, vagy valamely családnak is, mégis ínségben van, aki segítségre szorulnak, vagy szorulnának, de nincs, aki segítsen, hiszen azt látva, ami az emberek a szem előtt van, hogy anyagilag jól élnek, mindenki azt gondolja, hogy akkor ott rendben van minden, pedig egyáltalán nincsen így, és bennünket most itt. Isten igé éppen arra figyelmeztet, hogy ne hessegessük el a proféciának, Isten kijelentésnek a tartalmát azzal, hogy mert körülöttünk nincsenek éhezők. Nekünk nem kell tehát segítséget adnunk és diakóniát gyakorolnunk, hanem igenis vegyük komolyan Isten igét, proféciáját, kijelentését, amely pontosan azt hirdeti, de vannak most is, nem is távol tőlünk, vannak ínségesek, akiknek bizony mi adhatnánk segítséget, lehet, hogy tényleg nem anyagilag, hanem lelkileg, de nem nagyobb-e a lelki szükség, mint az anyagi. Anyagi szükségen könnyebb enyhíteni, még hogyha olykor nehezünkre esik is, de a lelki ínségen segíteni nehezebb. Nehezebben fogadják el, nehezebben szálljuk rá mi is magunkat, és mégsem mellőzhetjük, mégsem nélkülözhetjük ezt a segítséget sem, hiszen valószínűleg körülöttünk ma sokkal többen vannak, akik lelki ínségben élnek, mint anyagi szükséget látnának. És ezért tehát nekünk azt kell felismernünk, hogy megvan ma is, megvan körülöttünk is, közöttünk is a segítség mindkét oldalú várása van, aki segítségre vár, együttérzése számít, és rászoruló, és vannak és kell lenniük olyanoknak is, és ezek mi lehetünk elsősorban hallva Isten igét, akik pedig odafordulhatunk, és segíthetünk másokon, elvihetjük hozzájuk az evangéliumot, Isten szeretetének, Jézus önfeláldozásának a jó hírét, és megtapasztalhatjuk, hogy boldogabban fogadják az ilyen lelki segítséget, mint az anyagi juttatásokat. Nem szabad a kettőt összekeverni, mindig azt, amire szükség van, lehetőleg azt megadni, de felismerni azt, hogy mi az, amivel másoknak mi magunk is szolgálhatunk. És befejezésül erősítsük meg a bevezető gondolatot. Isten nem azért adja a proféciát, a kijelentést, akaratát nem azért ismerteti meg, hogy a kíváncsiságunkat kielégítse, hanem azért, hogy bennünket is tettekre buzdítson, és felébressze bennünk is mások megsegítésének a szándékát. Ő adjon ehhez testi és lelki erőt mindannyiunknak. Amen.